Ön a Matthias Corvinus Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu honlapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon.
Köszöntöm a hallgatókat, Buri Evelin vagyok, az MCC podcastot hallják. A mai beszélgető partnerem Nagy Zsombor, színházi nevelési szakember, a FIT program mentoroktatója. Zsomborral többek között arról beszélgetünk majd, hogy a színjátszás hogyan szabadít fel, illetve milyen identitás formáló ereje van a drámapedagógiának. Zsombor, köszönöm neked, hogy elkalauzolsz engem a színház rejtélyes világában.
Hát igazán nincs mit, üdvözlöm a hallgatókat.
A drámapedagógia nem csak az oktatás módszertani eszközeként segíti a nevelésben a feladatokat, hanem pedagógiai stratégia is egyben. Befolyásolja a tanulási motivációt, a személyiségfejlődést, a közösségekhez és a munkához való viszonyt egyaránt. Elősegíti bizonyos alapvető készségek és képességek kialakítását és fejlesztését, az élményen keresztül történő nevelés pedig a befogadás mélységét is erősíti. De hogyan definiálnád magát a drámapedagógiát, Zsombor?
Hú, ez egy jó kérdés. Talán a legjobb módja az ennek a definíciónak, hogy játékos tanulás, tehát egy nagyon életszerű élményen, ahogy te is említetted, élményszerű tanulás, aminek az a lényege, hogy akár hétköznapi szituációkat, amik megtörténnek velünk, kimerevítünk, kirakjuk a színpadra, adott esetben, és egy kicsit mélyebben megvizsgáljuk, és ezáltal tudunk tanulni például szociális képességeket, empátiát, meg tudjuk tanulni az érzelmeink megfogalmazását. Ez egy iránya a drámapedagógiának. Aztán, ahogy említetted szintén, ugye ez alapvetően egy pedagógiai módszertan, ami tulajdonképpen minden tantárgyal működik, tehát egy bioszórát is meg lehet tartani drámapedagógiai eszközökkel, meg egy magyar órát is, de önmagában, mint a dráma, mint egy tananyag, úgy is megállja a helyét, ugye oktatják is iskolában egyébként.
És miért tartott fontosnak azt, hogy a drámapedagógia bekerüljön az oktatásba?
Szerintem nagyon nagy motivációt tud adni a gyerekeknek, és egy olyan eszköz a pedagógus kezében is, amit tulajdonképpen bármikor be tud vetni. Tehát ez tud segíteni abban, hogy koncentráltá váljon a csapat, akivel dolgozunk, tud segíteni konkrét tananyag átadásában, gondolok itt mondjuk a magyar költőkre, biológiai testrészekre, tényleg erre rengeteg játék van, és a gyerekek pedig talán azért tudnak motiváltabbak lenni, mert szinte észre se veszik, hogy tanulnak, hiszen játszunk, közösen játszunk. Ugye a nagy rákfenéje ennek a dolognak az, hogy nem egy jegyzet készül a füzetbe ebből, de talán, hogyha így folyamatosan játszunk, és visszatérünk ezekre a témákra, akkor mélyebben tud ez rögzülni, és én ezt saját magamon tapasztalom, hogy nagyon sokszor, amikor mondjuk egy tananyagot vissza kell mondanom vizsgán, vagy bárhol, akkor egyszerűen egy élmény jelenik meg bennem, ami által felidéződik a tananyag, és sokkal könnyebben előveszem ezt a tudást, mint hogyha mondjuk leülök, megtanulom a füzetemből, megírom a dolgozatot, és két nap múlva valószínűleg már nem fogok emlékezni a tananyagra. Úgyhogy szerintem ezért fontos pedagógusnak és diáknak egyaránt jó, hogyha alkalmazza ezeket.
És mennyire nyitottak például az oktatási intézmények erre a módszertanra?
Ezt nagyon oktatási intézmény válogatja, de alapvetően, hogyha egyszer sikerül bejutni az intézménybe és megmutatni, hogy mit tud ez a dráma, mint olyan, akkor általában utána nagyon nyitottak és nagyon várják a további programokat. Ugye mindig az van, ami egy kicsit nehézség, hogy a dráma az nem egy teljesítményközpontú műfaj. Tehát, hogy ott mindenkinek megvan a helye, annak is, aki esetleg nem akar annyira részt venni adott esetben a játékban, mert akkor ő kintről szemléli ezt a játékot, és abból is tud tanulni.
És bármikor mondhat nemet mondjuk egy ilyen...
Pontosan. Ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos, hogy senkit nem kényszerítünk bele semmibe, hanem hogyha ő most azt mondja, hogy ő most inkább ezt kintről nézni, akkor nézze kintről, és akkor inkább azt próbálja megfogalmazni, hogy miért van az, hogy ő most ebbe még nem akar beállni. Miért van az, hogy olyan érzései vannak ezzel kapcsolatban, amik azt mondják neki, hogy most inkább leülök. És ugye ez azért nehéz, mert eközben van ugye egy érettségi minden iskolának a végén, és az viszont meg egy nagyon teljesítményorientált dolog, és nagyon, nagyon lexikális tudásra alapul. Na most a dráma, ahogy említettem, jó a lexikális tudás átadására is, de alapvető célja az sokkal inkább a szociális skillek és az úgynevezett ma elég fölkapott soft skillek fejlesztése, ami egyébként meg szerintem azért lenne fontos az oktatásban, mert egyre inkább ennek van aztán keletje, ennek van jelentősége a munkapiacon. Ugyanis ma már nagyon sokszor látod azt például, hogy elmész egy munkahelyre, és azt fogják megnézni, hogy mennyire vagy flexibilis, mennyire tudsz együttműködni másokkal, mennyire vagy kreatív, mennyire vagy proaktív. Ezeket mind fejleszti a drámapedagógia, és talán egy kicsit a tárgyi tudás az háttérbe szorul, hiszen betanítható vagy bizonyos dolgokra, és a tárgyi tudást el tudod sajátítani ott a munkahelyen is. Viszont ezeket már felnőtt korban sokkal nehezebb elsajátítani.
Azoknak, akiknek nem volt szerencséje részt venni még ilyen foglalkozáson, egy pár mondatban esetleg összetudnád azt foglalni, hogy hogyan néz ki egy ilyen foglalkozás, milyen korosztály az, aki számára ideális lehet egy ilyen, mit csinál egy drámainstruktor, tehát kvázi neked mi ott a feladatod?
Tulajdonképpen minden korosztály számára nyitott ez a dolog, és a kulcs szó, amit keresünk, az az interaktivitás. Tehát az egész foglalkozás, legyen szó egy drámainstruktori foglalkozásról, mert egyébként egy kicsit más, mint a drámapedagógia, majd erre mindjárt visszatérek. Legyen szó egy drámapedagógiai foglalkozásról, mindenhol a résztvevőkön van a hangsúly. Tehát ők adják a tartalmat, és ők adják a játék örömét. Én csak egy keretet teremtek ennek, elmondom a játékszabályokat, kitalálok egy új játékot, megmondom, hogy oké, akkor most ezzel kapcsolatban fogunk játszani, ezek a szabályok, hogy innentől kezdve ti mit hoztok ebbe be, az rátok van bízva. És bármit be lehet hozni, tényleg bármit be lehet hozni, ez is fontos, tehát ami őket érdekli, az fog
ezek szálljani. Lehetnek akár nehézségek, vagy adott élethelyzet, amit akkor él meg, vagy olyan kérdések, amikre választ keres a hallgató. Hallgató vagy a diák?
Igen, pontosan. És talán pont ezért működik minden korosztályban, hiszen minden korosztályban megvannak a nagy foglalkoztató kérdések.
Az biztos.
Azt tudni. És ezt meg lehet csinálni az óvodásokkal, a kisiskolásokkal, a gimnazistákkal. Én egyébként velük szeretek a legtöbbet dolgozni, mert azt érzem, hogy rengeteg olyan kérdésük van, amit nem tudnak kibeszélni, és itt meg helyet lehet neki teremteni. De a fiatal felnőtteknél, sőt az időseknél is van ennek helye. Pontosan ezért, hogyha körbenéz egy kicsit az ember ezen a területen, akkor tulajdonképpen minden korosztály számára vannak ilyen programok. Azért általában megvannak ezek a kulcs fogalmak, amik köré szerveződnek ezek a foglalkozások, tehát például, ami napjainkban egy nagyon fontos téma, az a bullying, ami kapcsán ugye nagyon jó, hogyha egy nagyon biztonságos zárt közegben meg tudja fogalmazni az érzéseit, akár az, aki bullyingol, akár az, aki pedig a kiközösített. Úgyhogy azt hiszem, hogy tényleg mindennek terepet tud ez adni. És még visszatérve arra, hogy a drámainstruktor, meg drámapedagógia, tehát a drámapedagógia az tulajdonképpen a drámainstruktori eszköztárban is benne van, mint olyan, de maga a dráma, mint játékos forma és színházi forma két irányt kínál. Az egyik ez a drámapedagógia, ami az iskolában zajló, akár tantárgyi tudást átadó folyamat. A drámainstruktori munka az viszont inkább egy művészi forma, ahol inkább az a cél, hogy a művészetekkel ismertessük meg a gyermekeket azáltal, hogy csinálják, hogy részesei lesznek, és nagyon sokszor egy drámainstruktor, például jelen esetben is, nálam is színházban dolgozik, és a színházi dolgozókat, legyen szó rendezőről, színészről, vagy akár díszletezőről, összeköti a nézőkkel, a befogadókkal. És közösen egy gondolkodásra invitál, ahol a adott darab kapcsán felvetett kérdések mentén együtt gondolkodunk. És ugye így jön be például az is, hogy be lehet hozni egy bullying témát, be lehet hozni bármilyen társadalmi példát, amit behoz maga az előadás, ami az előadás témája, és ezt közösen dolgozzuk föl egy színésszel, egy rendezővel, meg a nézőkkel.
Talán az ennek az egésznek az eszenciája, legalábbis így az elhangzottak alapján, hogy itt a résztvevők kilépnek a saját komfortzónájukból, az egyértelmű, illetve ugye egy adott szerepen, egy meghatározott szerepen keresztül mutathatják meg a gondolataikat, ezáltal nem is saját magukat kell, hogy előtérbe helyezzék,
pontosan,
hanem a szerepet.
Pontosan, és valójában ez a fontos, mert hogy kinek komfortzóna, kinek nem, az egy más kérdés, mert egyébként rengeteg olyan gyerekbe botlok bele, akinek ez nagyon komfortos, hogy ő szerepelhet valahol, és ez szuper, és az lenne a jó, ha mindenkinek komfortos lenne egyébként, mert ahogy említettem, ez egy fontos soft skill, hogy mások előtt tudjunk beszélni, hogy kiálljunk mások elé, mert bármilyen területen dolgozik az ember, egy bizonyos szint fölött már biztos, hogy kell mások előtt beszélnie például. De ami fontos, hogy mindezt ő úgy teheti próbára, és úgy gyakorolhatja, hogy egy elképzelt szituációban vagyunk, nem saját maga, nem ő kapja a kritikát, nem neki kell megfogalmazni az érzelmeit, hanem egy szerepen keresztül kell megfogalmazni bizonyos dolgokat, aztán nyilván ezt mi tudjuk, hogy nagyon sok belülről táplálkozik, és saját érzelmek fognak előtérbe kerülni, de alapvetően megvan az a biztonságérzet, hogy most nem magamról kell beszélnem, hanem egy szereplőről.
De mégis ezek hogyan tudnak beépülni a hétköznapokba?
Talán, tehát hogyha valaki sokat jár ilyen foglalkozásra, vagy heti rendszerességgel van drámaórája, akkor egyrészt nyitottabb tud lenni, tehát nem lesz az, hogy bekapcsol rögtön a pánik gomb, amikor azt mondják, hogy felelni kell mondjuk, vagy mások előtt beszélni, hanem szépen lassan megtanulja azt, hogy mások előtt lehet beszélni, ezzel nincs probléma, emberből vagyunk, hibázhatunk, elakadhatunk, de nyilván az improvizációs gyakorlatokon keresztül eleve fejlődik maga a beszédkészség is, és a kreativitás is. Illetve szociálisan is nagyon sokat fejlődik, tehát ezt egyébként van erre Magyarországon is példa, hogy használják olyan gyerekeknél is például, akik autizmus spektrum zavaron vannak, és ugye sokkal zárkózottabbak szociálisan, de hogyha folyamatosan eljár ezekre a fejlesztésekre, akkor egyrészt az érintést is másképp tudja értelmezni, és nem fog megijedni attól, hogyha sok ember között kell lennie, hanem rájön arra, hogy hát ez egy játékélmény, itt vagyunk, tudjuk jól érezni magunkat így közösen, és nem rögtön be kell zárkózni teljesen.
Tehát akkor semmilyen előképzettséget nem igényel ez a folyamat?
Nem, ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos, hogy igen, ez egy gyakran ismételt kérdés, és sokaknál van, mint tévhit. Nem kell ehhez semmilyen előképzettség, sőt, nem kell, hogy szeress szerepelni, nem kell, hogy tudj szerepelni, mert pont az lesz a lényeg, hogyha ide eljössz, akkor ezekben mind lehet élményed, és egy idő után fogsz tudni benne fejlődni. Tehát ide elsősorban egyébként persze tök jó, amikor olyanokkal dolgozok, akik mondjuk színésznek készülnek, van ilyen csoportom is, de elsősorban egyébként ez azoknak szól, akik nem szeretnek szerepelni, és nem tudnak annyira szerepelni, mert itt egy biztonságos közegben ezt meg tudják tapasztalni, és tudják gyakorolni.
Említettük ugye ezeket a hot topikokat, mint például a bullying, egy-egy ilyen gyakorlat után például kimondásra kerülnek-e a tanúságok, vagy hagyni kell azt, hogy a gyerekekben ez így lecsengjen, vagy maguk dolgozzák fel ezeket?
Ez már eléggé szakember válogatja, hogy melyik verzió valósul meg. Én azért azt mondom, és azért általában egyébként kimondásra kerül, csak ott is nagyon fontos, hogy tehát minden alkalom végén van egy nagy reflexiós kör, ahol nem saját magadnak kell a saját érzéseidet kimondani feltétlen, hanem közösen fogalmazzuk meg, hogy mi mit tapasztaltunk és mit láttunk, és azért itt kell nagyon vigyázni, hogy mi nem vagyunk pszichológusok, tehát nem szabad ebbe átcsúszni, de azzal, hogy kimond valamit, azzal még mi nem csináltunk semmit, azzal valószínűleg rosszat nem tettünk, és azért arra figyelni kell, hogy van persze olyan eset ritkán, amikor túl sokat oszt meg valaki magáról, Na, olyankor kell azt mondani, hogy stopp, akkor most lehet, hogy ez már egy kicsit mélyre ment, ez már nem a mi feladatunk, hanem ez egy pszichológus feladata lesz, de például ezért nagyon jó egy pszichológussal együtt dolgozni, hogyha ő beül, vagy akár részt vesz a foglalkozáson, és ezeket hallja és látja, akkor utána már le tud ülni úgy egy gyerekkel, hogy tudja, hogy itt majd erre kell neki figyelnie.
Tehát akkor a teljes csoporttól érkezik ez a visszajelzés.
Pontosan.
Milyen hatással van mondjuk az önismeretre, hogyha valaki folyamatosan részese egy ilyen foglalkozásnak?
Hát elképesztően elmélyül az önismeretet, tehát tulajdonképpen ez olyan, mint a színészi munka egy kicsit. Én az egyetemen is ott kezdtem el igazából kifejezetten ezzel az irányjal foglalkozni, előtte én színészettel foglalkoztam, már nyilván amikor az ember színpadra lép, ott is rengeteg minden előjön önismeretileg, de ezeket ugye, ha profivá válik, akkor már hamarabb kell megismernie, és nem a színpadon kell, hogy előjöjjenek ezek a dolgok.
Világos.
És én abban a 3 évben, amíg az egyetemre jártam, elképesztően nagy önismereti átalakuláson mentem keresztül, és mindenki egyébként, aki jár civilként is, úgymond ezekre a foglalkozásokra arról számol be, hogy folyamatosan tapasztaluljat. Igazából folyamatosan megtaláljuk a határainkat, hogy meddig tart a komfortzónánk, és amikor átlépjük azokat, akkor ezeket bővíteni is tudjuk. És mondjuk egy, akinek az érintés például nehezebb, ő például fokozatosan sokkal inkább el tudja fogadni azt, hogy mert hogy ezek a foglalkozások, ezek azért érintésen is alapulnak. Az, hogy egymás szemébe nézünk. Átlagosan egy ember, ezt gyakran mondom egyébként a fites foglalkozásaimon is, fél percig néz maximum a másik szemébe, de akkor már sokat mondtam, átlagosan egyébként ez 4-5 másodperc. És van rengeteg olyan gyakorlat, ahol percekig egymás tekintetébe kell nézni. Ez az elején elképesztően zavarba hozza a gyerekeket, átmegy röhögcsélésbe, és mindig mondom nekik, hogy teljesen rendben van, zavarba vagytok, értem, hogy röhögtök. Oké, nyugodjunk meg, próbáljuk meg újra. És fokozatosan egyszer csak egy csönd teremtődik, és ülnek egymásra szembe, és néznek egymásra, és ez annyira szép szerintem.
Igen, nagyon megkapó lehet egy ilyen pillanat, és gondolom ezek azok a dolgok, amik mondjuk a hétköznapokban is átültethetőek.
Pontosan.
Tehát egy gyakorlat útján tanulják meg ezt az egészet, és kezdik el használni úgy, hogy talán tudatában sincsenek ennek.
Igen, pontosan. Tehát ugye mindenki használja például a tekintetet, meg az érintést, mint eszközt, de hogyha ezt tudatosan használod, és tudod, hogy milyen hatást tudsz vele elérni, és mikor kell hosszabban nézned, mikor kell elnézned, másfele nézned egy picit, akkor ezzel nagyon komoly eredményeket lehet elérni. Tehát ugye nagyon, ez már nem az én területem, de valamennyire tudom azt, hogy a nyelvi kommunikáció, az így a maga a verbalitás, az nagyjából a 40%-a a kommunikációnknak, és az összes maradék, a testtartás, a hangsúly, a tekintet, ez a 60%, tehát ez a túlnyomó részt. Hiába mondasz valami jó dolgot, hogyha nem úgy kommunikálod, akkor nem lesz elég hatásos. Viszont ha ezeket megtanulod, akkor utána sokkal hatékonyabban tudsz például egy prezentációt is előadni. Ezt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy gyerekek, hogyha nem akartok tanulni, akkor azt tanuljátok meg, hogy a semmit hogyan adjátok elő, mert hidd el, hogy azzal is már lehet eredményt elérni.
Hát igen, tanulmányainkra visszatekintve talán erről mi is bőven tudnánk mesélni.
Pontosan.
Mik azok a témák, amiket magaddal szoktál vinni egy ilyen foglalkozásra? Mi az, amit nagyon szeretnek például, vegyük a szélsőségeket, és mi az, amiben mondjuk nehezebben állnak bele, vagy kevésbé fogadják azt?
Hát igazából, amit kevésbé fogadnak jól, az mindig az, ami őket érinti. Tehát az mindig nehéz, ugye azokról sokkal nehezebb beszélni. Jött már itt föl a bullying témája.
Igen.
A digitális világ, mint olyan, ugye mindenhonnan azt hallják, hogy ne nyomkodd ennyit a telefonodat, milyen rossz hatással van, da-da-da-da-da-da. Nyilván nem szeretnék tőlem is ezt hallani. Általában én a jó arc tanárbácsiként vagyok jelen, és amikor bejövök egy ilyen témával, akkor mindig, jaj, nem már most megint. És akkor inkább azt próbáljuk ilyenkor megfogalmazni, hogy hol vannak a határok, hogy ők mit gondolnak, és ők miért használják ennyit. És akkor mindig kiderül, hogy egyébként az elsőre nem kedvelt témák is másodszorra már egyébként bejönnek, mert hogy igazából foglalkoztatja őket ez a dolog, csak ők sosem nyilvánulhatnak meg ezzel kapcsolatban, mert mindig csak azt mondják, hogy nincs telefonozás. De hogyha ők megindokolják, hogy ők miért akarnak, vagy esetleg rájönnek, hogy egyébként tényleg sokat telefonozom, és mennyivel jobb, ha ő jön rá saját maga, mint hogyha én ráerőltetem, hogy akkor napi 2 óra. Viszont, hogyha megbeszéljük együtt, hogy milyen hatást tapasztal saját magán, ha mondjuk sokat telefonozik, és emiatt lerakja, hát akkor egy sokkal nagyobb sikert értem el, mert az hosszú távon is működni fog. Ellenben, ha a tiltás az felszabadul, akkor ugye abban a minutumban rögtön leülök, és annyit fogok telefonozni, amennyit akarok. Úgyhogy a digitális téma meg a bullying az egyrészt nem kedvelt, másrészt kedvelt is. Ami nagyon kedvelt téma, azok az ilyen közéleti témák. Nagyon érdeklik őket egyébként a hírek, a hírek világa, a média világa. Ha ezekbe
tudatos
egy kicsit
hírfogyasztás például?
Pontosan, tehát például van egy ilyen foglalkozásunk, ahol az egyesületemmel, ahol tudatos médiafogyasztásra neveljük a gyerekeket, és ez mindig nagyon érdekli őket, hogy hogyan lehet jófajta tartalmat gyártani, hogy mi van a tartalmak mögött, hogy mi az a fake news, és hogyan lehet ezt megtalálni, hogy hogyan lehet egy jó cikket írni. Ez mind-mind olyan, amit a dráma egy kicsit tud tanítani, és teret tud adni annak, hogy ezen belül, hogy média, ez egy nagy zsák, ezen belül mi érdekel téged, és abba az irányba el tudunk menni egy kicsit. De akár a celebek világa is, ez is nagyon mozgatja őket, hiszen folyamatosan őket látják mindenhol.
Hogyha már digitális világ, akkor maga a drámapedagógia reagál-e a digitális világ térnyerésére? Gondolok itt arra, hogy például ez áthelyezhető-e online platformra, vagy szükséges a személyes jelenlét?
Minimálisan reagál, de inkább témájában reagál. Tehát, hogy inkább abban reagál, hogy dolgozunk digitális témákkal. Viszont a dráma, mint olyan, még máig egy személyes műfaj, és ez talán a kulcsa is, hogy rá kell venni az embereket, hogy eljöjjenek, viszont ha ráveszed őket, akkor egy idő után rájönnek, hogy mennyire jó személyesen ott lenni és együtt játszani. Mert talán ez kezd kiveszni egyébként mostanság, ugye, hogy a digitális világba temetkezik mindenki. Viszont ha már a digitális világról beszélgetünk személyesen, az már vonzóbbá tud válni. De alapvetően ez személyes alapon működik. Elég nehéz játszani mondjuk képernyőkön keresztül, a COVID, ez egy nehéz időszak is volt emiatt a drámapedagógiának. Nyilván vannak megoldások, de alapvetően nem célunk az, hogy mi ezt átrakjuk a digitális térbe, mert sokkal fontosabb az, hogy személyesen ott jelen legyünk és egymással legyünk.
A közösség ereje.
Pontosan.
A szülőknek milyen szerepe van, illetve van-e befolyásuk arra, hogy hát erre az egészre, tehát hogy eljárjon a gyerek, vagy hogyha például van egy olyan fiatal, akinek ajánlják ezt az egészet, ők hogyan tudnak becsatlakozni ebbe a közös munkába?
Hát alapvetően ugye az iskolában 5. elvileg van mindenhol drámaoktatás, ott valamennyit kap a gyerkőc így dráma szempontjából, ha valakinek ez az irány nagyon bejön, akkor pedig a szülőknek még, hát szerintem még így 5-8-ig még azért a szülő feladata, vagy ő szokta inkább azt nézni, hogy hol vannak hasonló foglalkozások. Szóval az, hogy elhozza egy külsős foglalkozásra, ami nem az iskolába zajlik, az mindenképp így a szülőnek a felelőssége, hogy ő most kifejezetten például fejlesztő célzattal szeretné egy foglalkozásra elhozni, vagy inkább egy színjátszó csoportba szeretné beadni, ezt viszont meg már meg kell beszélni az adott szakemberrel is, hogy melyik az ajánlott inkább a gyerkőcnek. Gimnáziumban már nincs annyira ráhatás szerintem erre a szülőnek, ott sokkal jobb, ha saját magától jön a gyermek. És ott általában azért ez a drámapedagógia, ez elmegy a színjátszás irányába, ugye Magyarországon magának a diák színjátszásnak több száz éves hagyománya van, és ez szerencsére máig működik, úgyhogy a diák színpadok azok nagyon kedvelt műfaj ma is. Úgyhogy azt hiszem, hogy ott sokkal fontosabb a belső indítatás, mint az, hogy a szülőnek legyen ráhatása. Viszont ha például a szülő csoporton belül, osztályon belül, vagy az osztályfőnök, tehát a felnőtt tapasztal problémát, akkor pedig megint ott van a lehetőség, hogy megrendeljen egy drámapedagógiai foglalkozást a témában, mert gyakorlatilag már minden ilyen osztályban felmerülő problémára van drámapedagógiai foglalkozás. Gyakran ezek három lépcsősök, az úgynevezett TI-ik, ahol tényleg kapnak a gyerekek egy konkrét előadást, egy egész komplett előadást, és útközben az előadás néha megáll, és ők beleszólhatnak ebbe az előadásba, hogy hogyan menjen tovább. És utána pedig van egy úgynevezett reflexiós kör, meg reflexiós játék, amiről már beszéltünk. Úgyhogy talán ez tudja így a szülőknek megadni a löketet, illetve hát saját maguk is kipróbálhatják, mert vannak felnőtteknek szóló drámacsoportok is.
És mondjuk van-e ezeknek mérhető eredménye?
Alapvetően, tehát hogy alapvetően még nincs, mert ugye a tantárgyi tudásra mennek rá ezek a felmérések. De hosszú távon egyébként nagyon könnyű saját magán is megfigyelni az embernek, illetve szülőként is nagyon látványos tud lenni a változás a gyermeken. És hát egyébként kéne, hogy lehessen valahogy ezt mérni. Ezt őszintén szólva nem tudom, hogy lehet. Valószínűleg itt megint már a pszichológia jön be, mert ők tudnák mérni ezeket a social skilleket és hasonlóakat.
Lehet, hogy nehéz lesz a kérdés, de mi az, amit a legjobban szeret a munkádban, vagy, vagy magában ebben az instruktori szerepben?
Nehéz kérdés, de pont talán egy pár hónapja egy fites kurzuson fogalmaztam meg, hogy az én munkám az, hogy játszom, és ezt rohadtul élvezem. Tehát annál jobb, hogy az ember játszhat, és ez a munkája, azt hiszem nincs, és a gyerekek így néztek is, hogy mi te játszol, és akkor mit végeztél, hol végezted, mit csinálsz, nem tudom. Szóval, hogy ez nagyon jó, ezt nagyon szeretem, illetve egyébként a legnagyobb örömet az adja nekem, amikor nem csak hogy játszom, hanem látom azt, hogy amit én kitaláltam játékszabályok alapján, azok alapján jól érzik magukat az emberek körülöttem. És egy közösséget tudtam teremteni. Lehet, hogy csak arra az 1-2 órára, amíg ott vannak, de addig sikerült. És ez a legnagyobb öröm, azt hiszem. Én nagy családból jövök, úgyhogy én nagyon szociális ember vagyok, utálok egyedül lenni, úgyhogy mindig sok emberrel veszem magam körbe, és hogyha ők még ráadásul jól is érzik magukat, akkor én is jól vagyok.
Zsombor, kívánom neked, hogy rengeteg lehetőséget tartogasson még az élet számodra, illetve arra, hogy játszhass, és hogy közösséget építhess és formálhass itt nálunk is az MCC-ben, illetve más egyéb projektjeidben. Köszönöm, hogy a vendégünk voltál, és beszélgethettünk erről a nagyon fontos témáról.
Én is köszönöm.
Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.